A négy üzenetben, amelyeket ebben a konferenciában mondtunk el, azt mondhatjuk, hogy mindegyik üzenetben van egy kulcsfontosságú szó, ami lehetővé teszi, hogy összpontosítsunk annak az üzenetnek a tartalmában a teherre. Az első üzenetben a szó a trón. A második üzenetben haladás. Győz a harmadik üzenetben. A negyedik üzenetben látni fogjuk az épület. A hétszeresen felerősödött szellem, az Isten hét szelleme általi felerősödés által mind a négy kulcsfontosságú dologban felerősödünk. A trón, Krisztus a trónra emelkedett. Ő Isten igazgatásának központja. Ő hajtja végre a hét szellem által azt. És mi részt veszünk, és együttműködünk vele abban, amit csinál, azáltal, hogy felerősödünk. És különösen az imáinkban azok felemeltetnek végül hétszeresen is. Hogy a trón szószólói lehessenek a földön. Aztán a második üzenetben a kulcsszó a haladás. Isten haladása a földön. A frigyláda haladása jelképezi ezt az Ótestamentumban. Amikor Izrael gyermekei éppen beléptek volna a jó földre, akkor a frigyládát, amit a papok vittek, azt követték. Tehát az Úr haladása az arra, hogy végrehajtsa az Isten akaratát, hogy alkalmazza Isten kormányzati igazgatását. Arra neki szüksége van, és nekünk is szüksége van a hét tűzlámpásra, amelyek a trón előtt égnek. És a hét tűzlámpás arra való, hogy végrehajtsák Isten döntéseit az ő haladásával kapcsolatban a földön. A tűz bátorít arra, hogy részt vegyünk, és végrehajtsuk Isten haladását a földön. Aztán a harmadik üzenetben itt van egy ige, győz a káosz közepette és a halál támadása közepette. Szükségünk van a bárány hét szemére, hogy lehetővé tegye, hogy felerősítsen minket. Hogy győzzünk a káosz közepette, és felülemelkedjünk a halál támadásán Krisztus feltámadási élete által. Tehát itt van a trón, haladás, győz, és most a negyedik üzenetben Isten céljához érkezünk, ami az épület. Isten épülete. Tehát a negyedik üzenet témája Isten hét szellemének megtapasztalása Isten épületéért. És legalább két fő dolog van itt, amire a témakör utal, vagy amiket tartalmaz. Isten hét szelleme szükséges Isten épületéhez. Isten épülete nem készülhet el, nem lehet teljes, anélkül, hogy a hét szellem létrehozza az anyagokat, hogy lehetővé tegye, hogy mi együttműködjünk Istennel, hogy épüljön. És a másik dolog az, hogy nekünk kell felerősödnünk Isten épületéért. A történelmünkben voltak olyan esetek köztünk, amikor drága szentek, akik habár emberileg őszinték voltak, de komolyan eltévesztett volt a véleményük Isten épületéről. Évtizedekkel ezelőtt, 1977-78-ban, az Anaheimi gyülekezetben, volt egy egyre növekvő csoportja a nőtestvéreknek, akik között egy hierarchia létezett. És a találkozókon rangsor szerint ültek, amíg Lee testvér erre ki nem tért nyíltan az egyik konferencián. Az ő nyilatkozatuk az volt, hogy mi vagyunk, mi az épületben vagyunk, épület zajlik köztünk. De nem akarok belemenni a részletekbe, de az elképzelésük teljesen hibás volt. Egy hamis épület volt köztük, ami súlyos kárt okozott a szenteknek és a gyülekezetnek, amit éveken át kellett kijavítani, orvosolni. A másik ilyen elképzelés lehet, hogy az az épület, hogy közel állok hozzád, és te hozzám, hogy kölcsönvehetem például az ingedet, te meg az én nyakkendőmet. Ez sem épület. A természeti emberi életünkben nincs épület. Szükségünk van az isteni életre, Krisztus feltámadási életére, Krisztusra, az építőre. És Isten épületének látása kell, hogy kormányozzon minket, irányítson minket, és át is kell formálódnunk a megfelelő építőanyagnak. És azt is látjuk a Nehemiásban, hogy akik az épületet, a falat építették, azoknak a kezében volt. Ezért szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk Isten épületéért a hét szellemet. A hét szellemet szellemre, a szellem megtapasztalására van szükségünk, hogy a trón alatt élhessünk, és hogy egyek lehessünk a trónnal, hogy végrehajtsuk az azon hozott döntéseket. És fel kell erősödnünk Isten hét szelleme által Isten haladásához, hogy belülről felkavarjon, és felkeljünk, hogy cselekedjünk. Felerősödnünk kell ahhoz is, hogy legyőzzük a sátáni káoszt, és ellenálljunk, és leküzdjük a halált. Minden esetben egyszerűen az, hogy az eszenciális élet szelleme a miénk, ami nagyon is fontos ahhoz, hogy megmentse minket az életben való növekedésünket okozza, de az ökonomiai szellemre van szükségünk, hogy hétszeresen felelősítsen minket. Ugyanez az elv itt a negyedik üzenetben, hogy Isten épületéhez meg kell tapasztalnunk Isten hét szellemét. A Jelenések 4.11-ben azt látjuk, hogy Isten akarata a forrása az Isten teremtésében a minden pozitív dolognak. Mi azért létezünk Isten akarata miatt. A világegyetem is Isten akarata miatt létezik. Minden azért létezik, és Isten akarata által teremtetett meg. Azért, mert azt akarja Isten. A nyilvánvalóra rámutatva azt szeretném mondani, hogy a Jelenések 4.11-nek a szövegkörnyezete az egész Jelenések könyve. És a Jelenések könyve az Új Jeruzsálemmel végződik. Egy testületi személy, a mennyasszony, a bárány felesége, a megváltó Istené. Hogy egyszerűen mondjam, a Jelenések könyve szerint az Isten akarata, hogy meglegyen az Új Jeruzsálem egy örökkévaló épület. Minden más ebben a könyvben, Krisztus csodálatos leleplezései, a szellem haladása, a szellem beszéde a gyülekezetekhez, a mi folyamatos megpróbáltatásaink, a szellemi harcban való részvételünk, a kor imái és a igazgatással kapcsolatos imák, az, hogy elragadtassunk. Minden az Isten akarata beteljesítése folyamatának része. Arra, hogy létrejöjjön az Új Jeruzsálem. Most itt van egy teljes vázlat, és végig fogunk menni rajta. Az első rész azért van itt, hogy segítsen mindannyiunknak legalább ez alatt, az üzenet alatt, hogy ugyanazt értsük Isten épülete alatt, hogy mi az, és a fontosságát illetően is. Tehát ez egy alapvető, fontosságú dolog. Nem akarom hallgatni, nem akarom Isten épülete szavakat használni, anélkül, a meggyőződés nélkül, hogy mindannyian ugyanazt értjük ez alatt. Tehát ez a rész alapvető igazságokat mutat meg, amiknek tényleg részünké kell válniuk, hogy amikor hallunk Isten épületéről, akkor az igazság felemelkedik az elménkben, és az élet, amit az igazság kienged, az áramlik bennünk. És emlékezzetek, hogy az Úr azt mondta, felépítem az én gyülekezetemet. Római 1. Az egész Biblia épületről szól. A Biblia fő témája Isten épülete. Itt van az 1 Mózes 28. Jákob álma a lajtorjáról, amely teteje az eget éri. Az angyalok, amelyek fel és alá járnak rajta. Amikor felébredt, azt mondta, ez Isten háza, és az ég kapuja. Ez az épület az Egy Mózesben. Az előbb a Máté 16-18-ra utaltam, most pedig a Jelenések 21-ben az Új Jeruzsálem a férje számára felékesített mennyasszony, a Biblia épületről szóló könyv. Hadd kérdezzem meg megint gyengéden, a te Bibliád épületről szóló könyv? Ha azt mondanád, hogy a Biblia Krisztusról szóló könyv, akkor szívből szóló áment mondanék rá. Vagy ha azt mondod, hogy az Úr az életkönyve, akkor is azt mondom, ámen. De Isten akarata szempontjából, hogyha nézzük, a Biblia épületről szóló könyv. Az a Krisztus és az az élet, ami a Bibliában van, Isten épületéhez van. Az az írások központi és isteni gondolata, hogy Isten egy isteni épületre törekszik, mint önmagának az emberséggel való elegyedésére. Olyan embereknek élő kompozíciójára, akiket ő maga váltott meg, és önmagával elegyedtek. Ez az épület egyedi. Az elegyedés eredménye. Isten emberséggel való elegyedéséjé. Még több elegyedésre van szükség. Szükségünk az emberség és az istenség elegyedésére. Fel kell gyorsulnia, és a folyamatnak is meg kell történnie az elegyedés folyamatának. Az alpontok egy, az Isten szándéka, hogy legyen egy szellemi épületként felépült ember csoportja, hogy kifejezzék Istent, és hogy képviseljék Istent azáltal, hogy foglalkoznak az ő ellenségével, és helyreállítják az elveszett földet. Ez Isten szándéka. Csak gondoljatok bele. Tudjuk, hogy Isten, hogy mi Isten szándéka. Honnan tudjuk? Felfedte az apostoloknak és a profétáknak a szellemben. És a kijelentés rögzítődött a Bibliában. Különösen az Új Testamentumban ott van, de majdnem, hogy 2000 éve már a legtöbb keresztény szeme előtt lepel van, és az ellenség mindenféle elferdítést hozott be. Ezért helyre kell állítani az igazságot. És most ezért tanuljuk az igazságokat Isten szándékával kapcsolatban. De megtiszteljük azokat, akik által tanultuk ezeket. Különösen Lee testvért és Nee testvért. Micsoda áldás! Tudjuk, mit szándékozott Isten, amikor megteremtette a világegyetemet. Az akarata kifejezi a szándékát. És ez a felépült emberek, az emberek felépült csoportja, hogy kifejezik Istent, és hogy képviseljék Istent azáltal, hogy foglalkoznak az ő ellenségével, és helyreállítják az elveszett földet. Kettő. Meg kell világosítania, és át kell itatnia minket annak a gondolatnak, hogy az egész világegyetemben Isten csak egyetlen dolgot tesz. Az örökkévaló lakóhelyét építi. ezek a dolgok az ő fő munkájának részei, az evangélium hirdetése is az épületért van. Az ezek a 1900 valamikor volt lehetőségem, hogy Billy Graham-mel találkozzak többször is, és egyszer egy órán keresztül egy közösségi találkozón Princetonban lehetőségem volt, hogy mellette üljek. Korlátozott módon értette az evangéliumot, de teljesen hűséges volt, és sok ereje volt arra, hogy hirdesse a keresztet, a megmentést és a megváltást, de az ő ige hirdetésének a célja nem az épület volt, hanem a menny. És itt van ez a pont, hogy a gyülekezetek megalapítása. Mi gyülekezeteket alapítunk az egész földön, ugyanabból a célból, Isten épületéért, a Krisztus testének felépítésére. De tudom, hogy tudok többek között két nagyon nagyon nagy jelentőségű helyzetről, ami éveken át zajlott a nyugati féltekén, ahol testvérek egy esetben egy nagyon tehetséges és intelligens testvér, ők a saját ország királyságukért alapítottak gyülekezeteket. Saját maguknak hoztak létre egy királyságot. És senki nem tudott oda menni, ahol ők voltak, hogy szolgálatot végezzen. Ez nem a testben van. Amit csak Isten tesz, az az épületért van. Amit csak mi teszünk a szolgálatunkban és munkánkban, annak nem csak, hogy kéne, hanem kell az Isten épületéért lennie. Kettes pont, meg kell világosítani, és át kell itatnia minket annak a gondolatnak, hogy az egész világegyetemben Isten csak egyetlen dolgot tesz, az örökké való lakóhelyét építi. Most megint ne vegyük ezt nyilvánvaló dolognak, meg kell, hogy világosítassunk. És kérlek, csatlakozzatok, hogy nézzünk az Úrra, hogy megvilágosítassunk, megvilágosuljunk. És teljesen átitasson minket az a bizonyos gondolat. Mi ez? Hogy az egész világegyetemben Isten csak egyetlen dolgot tesz, az örökkévaló lakóhelyét építi. Mindent, amit ő tesz, ahogy most mondtuk éppen, hogy ezért van az Úr Jézus szolgálata a földön, ebben a szolgálatában meggyógyított embereket, több ezren gyűltek össze és tanította őket, démonokat űzött ki, időnként feltámasztotta a halottakat, meggyógyította a betegeket. A vakok láttak, a süketek hallottak, és a sánták, a bének jártak. Törődött az ellenséggel, és képezte az apostolokat, meghalt a kereszten, hogy a negatív dolgoknak véget vessen, és teljesítse Isten igazságos követelményét a feltámadásában. A feltámadása pedig Isten elsőszülött fiaként történt. De mindez azért volt, amit ő mondott, és megint megismétlen. Ezen a kősziklán, ezen a kijelentésen az, hogy én vagyok, és hogy mi vagyok, és ki vagyok, Erre építem az én gyülekezetemet. Ez az ő célja. A megváltás, a megmentés, az újjászületés. Nem önmagukra szolgáló célok, hanem Isten épületéhez vannak. B. Isten épülete a háromegy Isten, mint élet. Folyamatosan belénk munkálva magát, hogy az ő átömlesztése és betöltése alatt mi az ő testületi kifejeződésévé leszünk. Itt van egy utalás, amit én most ki is fogok mondani. Ez egy alapvető definíciója az épületnek. Az épület Isten testületi kifejeződése. Az Új Jeruzsálem. Mit látott János? Az angyal azt mondta, gyere ide, és megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És ő azt gondolta, hogy egy szemét fog látni. Igen, azt is látta, de aztán látta az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből. Ez az Új Jeruzsálem a feleség, a mennyasszony. És rögtön ezután János azt mondta, hogy ebben van Isten dicsősége. A dicsőség Isten kifejeződése, kifejezve. Tehát itt van a város, az épület, lényegileg összekapcsolva a dicsőséggel. Tehát egy, Isten épülete az Istennek az emberrel való elegyedése, vagyis az önmagát velünk elegyítő Isten. Tehát a gyülekezet Isten épülete, ami az emberrel, mint emberi anyaggal elegyedett önmagából, mint isteni anyagból áll. Isten épülete a háromegy Isten testületi kifejeződése. Egyes drága szentek, és a Fülöp-szigetekre való gyakori látogatásaim során találtam ezt, hogy egyes szentek nagyon jók abban, hogy logókkal ellátott pólókat készítsenek, amelyek a Bibliából idézetek, vagy a szolgálatból. És csak egy illusztrációt szeretnék erre mutatni, milyen csodálatos a kettes pont, lehet, hogy nem lesz ebből póló, de ezeket a szavakat a szívünkre kell, hogy íródjanak. Isten épülete a háromegy Isten testületi kifejeződése. Hadd mondjam újra. És belsőleg mondd el ezt magadnak az anyanyelveden. Isten épülete. A háromegy Isten testületi kifejeződése. Isten célja az épület. Isten épülete a háromegy Isten testületi kifejeződése ezért, logikus módon, tagadhatatlanul, Isten akarata, Isten célja az Új Jeruzsálem. Isten akarata, Isten célja a háromegy Isten testületi kifejeződése. És ha ezt látjuk, rá fogunk jönni, hogy erre teremtettünk meg, ezért nyertünk megváltást, ezért születtünk újjá. Ezért pásztorolt minket, és foglalkozott velünk az Úr, ezért. Ezért jöttünk az új helyreállító munkájába. És apránként Isten célja a mi célunká válik. És azt mondhatjuk, hogy most, ebben a pillanatban azért élek a Földön, Isten épületéért, Isten céljáért, Isten akaratáért. Hadd legyen az én életem, hadd járuljon hozzá az én életem Isten épületéhez. A 3-1 Isten testületi kifejeződéséhez. 3. Isten épülete, Isten megnagyobbodása, kibővülése, hogy testületi módon kifejezze Istent. Kolossé 2.19 azt mondja, hogy a test Isten növekedésével növekszik. Ez a pont a megnagyobbodásról, kibővülésről beszél. Mit jelent ez? Teljesen érthető, hogy lehet, hogy ez egy kérdés merül benned fel ezzel kapcsolatban, hogy mi ez. Isten önmagában végtelen, nem nagyobbodhat meg. És Isten megváltozhatatlan, állandó, tehát nem változhat. De akkor az mit jelent, hogy a test Isten megnagyobbodásával növekszik? Azt jelenti, hogy Isten bennünk növekszik. Így Isten megnagyobbodik és kibővül bennünk, és ennek az az eredménye, hogy Isten testületi kifejeződése teljesen kifejlődik olyan mértékben, hogy az új mennyre és az új földre lesz szükség, hogy az legyen a környezet a 3-1 Isten dicsőséges testületi kifejeződésére. Most látnunk kell, hogy ahhoz, hogy tapasztalatban vegyünk részt ebben, és ennek a nézetnek megfelelően szorgáljunk, és éljünk az Isten épülete nézetének megfelelően, ahhoz szükség van a hétszeresen felerősödött szellem megtapasztalására. Tehát a második pont azt mondja, a hétszeresen felerősödött szellem megtapasztalása Isten épületéért van. A minden tartalmazó szellem több mint elég arra, hogy ellásson minket mindennel, amit tudnunk kell, és megtapasztalnunk, élveznünk, és amivé válnunk kell Isten épületéért. Ez a minden tartalmazó Krisztus. Minden tartalmazó, megelevenítő szellem magában foglalja Istent az isteni tulajdonságaival, és az embert az emberi erényekkel. Az Úr emberi életét, a kereszthalálát, feltámadását, felemelkedését és trónra kerülését. Ha semmi nem lenne a földön és a levegőben, ami ellenzi Isten épületét, akkor az minden tartalmazó szellem elégséges lenne. De folyamatos háborúban vagyunk, csatamezőn vagyunk. Minden nap, ha észrevesszük, ha nem. És a fiatal hívők, ha nem veszik észre. Mint amikor kisfiú voltam, nem tudtam, hogy miről szól a háború. Csendes óceánon és Európában, de a szüleim tudták. és az ellenség gyűlöli a testületi kifejeződést. Tudja, hogy ez a testületi személy, ez az egy új ember, el fog engem kergetni a földről, és el fog velem bánni, mert ez lesz a kifejeződése, a végrehajtója Isten akaratának. És a hét gyülekezethez írott levelekből látjuk, hogy hogyan működik, hogyan dolgozik az ellenség, hogy megpróbáljon pusztító munkát végezni, langymelegséget hoz be. Olyan látszatot, az élőség látszatát, de valójában halottságot, hogy azt éri el, hogy vannak, akik a helyreállító munkával végeznek. Ezért ez a felerősödés teljesen szükséges. A hét mécs a 2 Mózes 25-ben a Szent Sátor felépítéséért van. A hét mécs szövétnek a Zakariás 3-ban és 4-ben Isten épületének helyreállításáért van. A Jelenések könyvében a hét szellem, amely a hét tűzlámpás a trón előtt és a bárány hét szeme, Isten épületéért van. A Jelenések könyvének a célja elsősorban nem keresés és megítélés, hanem az új Jeruzsálem létrehozása és felépítése. Képtelen vagyok megszámolni, hogy milyen sok, olyan sok különböző hitelvi nézet van a Jelenések könyvéről. Egyeseknek ez a két fenevad könyve. Megemlítem a Jelenések könyvét, a fenevad a tengerből, a szárazföldről. Mások azt mondhatják, hogy a csapások könyve. Félelmetes, katasztrofális dolgoké. Ó, egy mélységből jövő sáskákról szóló könyv. Az Armagedonról szóló. Egyesek azt mondják, hogy a mennyről szól. De ki mondaná azt, hogy a Jelenések könyvének a célja elsősorban az új Jeruzsálem létrehozása és felépítése. Ez mi számunkra a Jelenések könyve. C2. A bárány hét szemének átömlesztése eredményeként az új Jeruzsálem fel fog épülni. Hát, tudakozódjunk az Úrtól. És rendben van, hogy engem is megkérdeztek. Mit jelent? Hogy a bárány hét szemének átömlesztése az új Jeruzsálem felépüléséért van. Hát többet fogunk majd látni, ahogy folytatjuk a vázlatot, de most itt megállnék egy pillanatra. Rendes építőanyagnak kell lennünk. Olyan építőanyagnak, ami be fog illeni Isten örökké való lakóhelyébe. És tudjuk az 1 Korintus 3-ból, hogy a keresztény munkások, vagy vallásos munkások a kereszténységben valami fajta épületet tudnak építeni, fával és szalmával, És mi is tudjuk ezt csinálni. Megfigyeltem, amikor ez megtörtént. Ez nem csak egy elképzelés. Láttuk? Hamis épületeket felépülni. A saját szememmel is láttam, több mint egyszer. Az Úrnak le kellett rombolnia. Ez ellentétes azzal az építőanyaggal, amire szükség van. Pál azt mondta, hogy arannyal, gyöngyel és drága kövekkel építsetek. Őszintén szólva, azzal építünk, amik mi vagyunk. Drága kövekké kell átformálódnunk az épületért. De ha, mint azok a nőtestvérek, több mint 40 évvel ezelőtt azt mondták, mi az épületben vagyunk, ez teljesen a hústestben volt, az természeti életben. Meg kellett semmisíteni azt. Egy rák lett a testben. Ez volt Lee testvér diagnózisa. Ezért egy átömlesztésre és betöltésre van szükségünk arról, hogy mi Krisztus, hogy mi megfelelő építőanyaggá válhassunk, és ekkor drága kövekké válva fel kell erősödnünk, hogy együtt felépüljünk. Egyetemesen és helyileg is, az Efézus 2.21-ben, akiben az egész épület növekszik, az egész földön Isten hajlékává, a templommá. Aztán a következő versben, akiben ti is együtt épültök. Ahhoz, hogy másokkal együtt épülhessünk, szükségünk van Isten hét szellemére, különösen a bárány hét szemére. De Isten hét szellemének, mint a bárány hét szemének, az a célja, hogy átömlessze a lényünkben mindazt, ami a bárány, hogy ugyanolyanná váljunk, mint ami ő, Isten épületéért. És itt az isteni kijelentés csúcsára utal, és vannak, akik először hallják ezt a kifejezést. Tudnunk kell, hogy mit értünk ez alatt, az isteni kijelentés csúcsa alatt. Ez a legvégső, legmagasabb kijelentés a Bibliában, ami az igazság minden más szempontját magában foglalja, az, hogy Isten emberré vált Krisztusban. Hogy az ember Krisztusban Istenné válhasson, életben és természetben, de nem az istenségben nagy ível. És soha nem dicsőítés célpontjává, tárgyává. Itt van egy illusztráció azoknak a szülőknek, akik hallgatják ezt. Házaspárként létrehoztátok a gyerekeiteket. Nem ugyanolyanok, mint ti életben és természetben? Tehát a fiatok, a lányotok, oké, a ti életetek. Most az apákhoz beszélek. Az övék a te életed, de nem a te apaságod. Mi Isten gyermekei vagyunk, Istentől születtünk, és Isten élete és természete a miénk, de mi nem vagyunk Isten az istenségben. Tehát ezt jelenti az, hogy ugyanazzá válunk, mint a bárány, az istenségtől eltekintve. A bárány Isten. Mindenható, mi soha nem leszünk azok. Mindenütt jelenlévő. Soha nem lehetünk mi olyanok. Itt vagyok egy szobában. A szolgálati konferencia központ épületében, és inkább a képzés épületében. Nem tudok sehol lenni Európában, de az Úr itt van, az Úr veletek van. Az Úr mindent tudó, mindent tud. Mi csak egy kis részt tudunk. De mi ugyanazok vagyunk, mint Isten, életben és természetben. A hétszeresen felerősödött Krisztus nem más. A hétszeresen felerősödött szellem nem más, mint Krisztusnak, mint a megváltó báránynak a szemei. És az építő kő hét szemmel betölt minket Krisztus eszenciájával, gazdagságával és terhével Isten épületéért. Tehát itt van a Isten hét szelleme, ez ők a Krisztus szemei a megváltó bárányként. Ez világos. És Krisztus az építő kő is. Ide fogunk most áttérni. A Zakariásból. Krisztus a bárány. Ő az építő kő is. És ő rajta, az építő kőként, hét szem van. Ami Isten hét szelleme. Ez azt jelenti, hogy a bárány, aki a kő, azt mondhatjuk, hogy a bárány kő, betölt minket az ő eszenciájával. A mi lényünkben. Betölt minket a gazdagságával, és átadja nekünk a terhét Isten épületéért. Ezért most elérünk a Római 3-hoz. Isten épületéért, a templomért, Krisztus a kő hét szemmel. Isten épületéért, a templomért, Krisztus a kő hét szemmel. Lehet, hogy emlékeztek most spontán módon, hogy Krisztus az alapkő, a fundamentum, ő a szegletkő. Ő a csúcskő. Ő a drága kő, akit a vallásosak visszautasítottak, de a szegletkő, az Isten épületében a szegletkőként támad fel. És most látnunk kell, hogy ezen a kövön hét szem van. És ez a hét szem Isten hét szelleme, és hogy még pontosabbak legyünk, ezek a bárány hét szeme. Itt vannak az igehelyek, Zakariás 3:9. Mert ímé e kő, az, amelyet Józsua elé helyezek. Egy kövön hét szem. Ímé én faragom annak faragványait, így szól a seregek ura, seregeknek ura, és eltörlöm e földnek álnokságait egy napon. Testvérek és testvérnők, rendezzétek el, hogy legyen több percetek arra, hogy imádkozzatok erről a versről, és olvassátok el a lábjegyzeteket, és talán az élettanulmányt is. De itt van egy kő, amin 7 szem van. Aztán Zakariás 4, 7-től 10-ig. Ki vagy te, te nagy hegy? Lapájá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcskövet, és ilyen kiáltást támad, áldás, áldás rá. És szól a hozzám az Úr mondván, a Zorobábel kezei vették meg e ház alapját, és az ő kezei végzik el azt. És megtudod, hogy a seregeknek ura küldött el engem hozzátok. Mert akik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják a Zorobábel kezében az onkövet. 7 van ilyen, az Úrnak szemei ezek, amelyek átpillantják az egész földet. Tehát itt van a kő. 7 szemmel. Ez a kő a csúcskő is Isten épületéhez. A 10. vers a seregek ura Jehova szemeiről beszél. Jehova szemei, a kő szemei, és a kő szemei, a bárány szemei. Tehát itt van Jehova, a bárány és a kő. Mind Isten épületéért van. Hiszem, hogy ez megnyitja az utat a vázlat maradék részére, ami most már a kőre koncentrál, magára Krisztusra, és arra, hogy mi hétszeresen erősödjünk fel a Isten hétszeres szellemei által. Azért, hogy az élő kövek, a drága kövekké váljunk Isten örökkévaló épületéért. A Józsué elé helyezett kő a Zakariás 3.9-ben Krisztust jelképezi, mint a követ Isten épületéhez. És itt van egy profétálás a Zsoltárok 118.22-ben, amit az Úr beszéde teljesített be a Máté 21.42-ben. B. Az, hogy Jehova vési faragja a követ, azt mutatja, hogy Isten dolgozni fog Krisztuson, mint a kövön. Isten megváltásának, megmentésének és építésének elvégzéséért. Ez egy csodálatos világosság, amit az Úr szelleme a ránk világított, és a szolgálat vált ennek csatornájává. Krisztus volt az a bárány kő, és valamit faragott maga Isten az ő lényébe. Bevésve, mélyre vágva az ő lényében, az alpontok, amikhez nem sokára odaérünk, ezt meg fogják mutatni. Ezt a vésést, amit Krisztus megtapasztalt, azért van Isten megváltásának megvalósítására. Az ár, amit fizetett, a szenvedés, amit szenvedett, hogy a bűneinket a testében viselje, és meghalljon helyettünk, és teljesítse Isten igazságosságának követelményeit. Hogyan szenvedett a kereszten belülről, a lényének belsejében, csak az Atya tudja. És ez a vésés a megmentés megvalósítására volt. Ez a vésés Isten ökonomiájában a megváltásunk alapja, a megmentésünk alapja. Most a C-ben tovább kell haladnunk. Most látnunk kell és hozzá, tovább kell haladnunk, egyes pont. Vésni, faragni azt jelenti, hogy vágni, amikor Krisztus a kereszten haldoklott, akkor őt Isten véste, vágta. Ismét mondom, csak az Atya tudja az ő fia szenvedésének mértékét. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. János 3.16. Emlékezzetek a János 3.14-re. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Meg fog halni. Bűnné vált, értünk. És megítéltetett a kígyó, ahogy a kígyó megérdemelte az ítéletet. Olyan mély faragás. Kettő, ez azt mutatja, hogy a Krisztus, akin Isten dolgozott, egy nap a megfeszítése napján el fogla távolítani Izrael földjének bűnét. A halála által a kereszten Krisztus, Isten báránya, elvette a világ bűnét. Ismét elolvasom így. A halála által a kereszten Krisztus, Isten báránya, elvette a mi bűnünket. Elvette. Megbocsátást nyertünk. A bűnünk, a bűneinket elfelejtette. Mert a bárány kő, mert vésték, faragták a megváltás és megmentés megvalósításáért. Amikor megemlékezünk róla, és nem sokára remélem, hogy össze is gyűlhetünk erre, hogy az Úr asztalát megtarthassuk. Az Úr ezt mondta, hogy a kenyeret és a poharat azért, amikor veszitek, ezt cselekszitek arra, hogy hirdessétek az én halálomat, amíg eljövök. Aztán pedig a pohár tudván, hogy az Úr azt mondta, nem iszom ebből a pohárból, nem veszek belőle mind a napig, amikor újan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Biztos, hogy akarjuk ezt az emlékezést rá. Micsoda árat fizetett. Megemlékezünk az Úrról, és minden héten hirdetjük az ő halálát, amikor kenyeret törünk. És most a C. A kő Krisztus 7 szeme, Jehova 7 szeme, és a bárány Krisztus 7 szeme, ami Isten 7 szelleme, a 7-szeresen felerősödött szellem. Röviden bemutattam ezt. a kő, Jehova, a bárány. Most olvassuk el ezt megint, hogy elkezdhessük felfogni és megkapni ezt az igazságot. A kő hét szeme, a kő Krisztus, ez a hét szem, Jehova a hét szeme. Elolvastuk ezeket a verseket, a 3-9, a kő szemei, és a negyedik fejezet, Jehova szemei. És ezek Krisztus, a bárány hét szeme is. Csak egyszer van hét szem. A Jehova szeme, a kövön lévő szemek és a bárány szemei. És ez a hét szem Isten hét szelleme. És Isten hét szelleme a hétszeresen felerősödött szellem. A kő hét szeme a bárányban lévő hét szem. Ezek a szemek Isten hét szelleme, Jehova hét szelleme. És ez a hét szellem a hétszeresen felerősödött szellem. Ez csak csodálatos, hogy hogyan világosította meg az Úr a mi drága testvérünket, hogy mindezeket a verseket összehozza egy ilyen csodálatos nézetért. Csodálatos. A kő, a bárány, Jehova, a szemek, a hét szellem Isten épületéért. Egy, a hét ilyen, a Zakariás 4:10-ben, ami a hét szem a kövön, a 3:9-ben, Jehova hét szeme, és a bárány hét szeme is. Kettő a kő, Jehova, és a bárány egyek. Látjátok? A hét szem mutatja meg, és nyilvánítja ki, hogy ez a három egy. Kis a, Krisztus a megváltó bárány, és az építő kő. És ő Jehova is. Krisztus a báránykő. A bárány a megváltáshoz, és a kő az épülethez. Drága társhívők, milliói, és komolyan gondolom, amikor azt mondom, hogy ők, a mi hívő társaink, ugyanaz az atyuk, és ugyanaz az élet van bennük. És azt tanították nekik helyesen, a megváltásról helyesen tanultak, és arról, hogy a bárány meghalt, hogy elvegye a világ bűnét a mi megváltásunkra. De hol van az üzenet, nyomtatásban vagy online, a kőről az épülethez? Ehelyett ez a szörnyű elhajlás van, elferdítés. A bárány a mennyországhoz van. A megváltó bárány az, hogy meghalt a bűneinkért, ez azért van, hogy neked helyed legyen, lakóhelyed a mennyországban. De Isten szerint a bárány, aki megváltott minket, a kő az épületért. A megváltás az épületért van. Krisztus hét szeme, Isten hét szelleme jelezve, hogy Krisztus és a Szent Szellem, ha bár megkülönbözhetőek, de nem önállóak. A Szent Szellem eszenciálisan egy Krisztussal. Helyes azt mondani, az az igazság, hogy Krisztus és a Szent Szellem megkülönböztethetőek. De valójában eretnekség azt mondani, hogy különállóak. Ez a triteizmushoz vezet. Három Istenhez. Nem három egy, nem egy három. Három Istenhez. A szemek és a bárány megkülönböztethetőek, de nem különállóak, nem önállóak, eszenciálisan egyek. C. A hét szem összeköti Jehovát, a bárányt és a követ. A bárány a kő, és a kő Jehova. 3. Az a tény, hogy Krisztus Isten báránya, az építő kő, hét szemmel, felfedi, hogy Krisztus hét szeme Isten épületéért van. Itt jön be a mi tapasztalatunk. Megtapasztalni Isten hét szellemét Isten épületéért. Itt vagyunk. A bárány hét szeme, amely a kő hét szeme. Krisztus hét szeme Isten épületéért van. Nem tudom, hogy írjam ezt le. Hiszem, hogy az Úr örül minden lehetőségnek, amit neki adunk. Hogy egyszerűen csak ránk nézzen, megtekintsen bennünket. Elsősorban nem azért, hogy megítéljen, hogy felfedjen, leleplezzen minket. Ez elengedhetetlen a jelenlegi helyzetünkben, de elsősorban az épületért. Miért is nem ennek láttán, nem csak reggelente, amikor az Úrral időt töltünk, hanem pillanatokban, amikor az egész napon keresztül, amikor megállunk például a piros lámpánál, amikor az előttünk lévő kocsi túl lassan kanyarodott, most itt vagyunk 2 percen keresztül. Ahelyett, hogy felidegesednénk ismét, miért nem azt mondjuk, Isten, nem, Uram, hozzád fordulok, a szívemet hozzád fordítom, megnyitom magam neked. Téged akarlak szemlélni. Kérlek, csak nézz rám, tekints meg engem. Töltsd át magad belém. 7-szeresen, Uram. 2 perc felerősödés számít. Testvérnők és testvérek. Ez a felerősödés. Sok minden történhet 2 perc alatt, 5 perc alatt, 20 perc alatt. Csak jöjjünk vissza hozzá mindannyian újra és újra, és nyissuk meg magunkat neki. 4. pont. Az alpontok közül. Krisztus az építőkő 7 szemmel. A 7 szellemmel, hogy átömlessze magát belénk, hogy drága anyagokká formáljon át minket Isten épületéhez. Erre van szükségünk mindannyiunknak. Nem számít, hogy mennyit értesz ezekből az üzenetekből. Hiszem, hogy mindannyian értékelhetjük és emlékezhetünk erre. Át kell formálódnunk Isten épületéhez. A drága anyagokká kell, hogy váljunk. Ennek az az egyetlen új útja, hogy Krisztus, az építő kő a hét szemével, a bárány hét szemével átömlesz-e magát belénk. Hogy ezek az anyagokká formáljon át minket. Tegyen minket. Krisztusnak, mint a báránynak, és mint a kőnek a hét szeme, a mi Isten hét szelleme, Krisztus kifejeződése Isten haladásában, Isten épületéhez. Ő csak ránk néz. Csak Péter tudja, mit látott Jézus szemeiben azon az éjszakán, amikor erős szavakkal megtagadta őt, és az Úr ránézett. Nem hiszem, hogy ezek önsajnálat, méreg, vagy düh, vagy ítélet szemei voltak. Azt akarja ő, hogy rád nézzen, hogy te ránéz, ne bújjunk el előle, ne színleljünk előtte, csak jöjjünk elé, mint ahogy vagyunk. És engedjük meg, hogy ő belénk nézzen. És áttöltse belénk azt, ami ő. Amint az Úr ránk néz, a hét szeme átömleszti önmagát belénk. A szemeink keresztül átadja belénk a belső lényét. Hát nem vagyunk áldottak, hogy ilyen dolgokat hallhattunk. Hogy ilyen szolgálat alatt vagyunk, a kor szolgálata alatt, a kor látásával, hogy ilyen dolgokat mutasson be nekünk. Olyan gyakorlati, olyan tapasztalati. Megint elolvasom az utolsó pontot, és utána befejezem. Amint az Úr ránk néz, csak néz. A hét szeme átömleszti önmagát belénk. Testvéreim és testvéreim, ebben a pillanatban ránk néz, és átadja a belső lényét belénk az ő szemeink keresztül. Ez Isten épületéért van. Trón, haladás, győz, épület. Ez Isten ökonomiájának szíve. Milyen áldottak vagyunk, hogy Isten az ökonomia, maga az ökonomiaként Krisztusban bennünk van, és a báránykőként szolgál bennünket mindezt az Isten épületéért. Hadd kövesse az Úr keze az ő szavát, és hadd az Európában és az Egyesült Királyságban lévő szentek százait hadd áldja meg az Úr, és hadd tapasztalják meg őt minél jobban, Isten hét szellemeként. Hadd nézzen ránk még jobban a bárány szemei, amíg ugyanazok leszünk, mint ő, annyira, hogy itt az ideje, hogy elragadtassunk, és megházasodjunk vele, és visszajöhessünk vele, hogy a királyságot a földre hozhassuk el. Ez van Isten szívén. hadd munkálódjon ez is bele a szívünkbe. Dicsérjük az Urat! Dicsőség legyen Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek. Ámen és ámen.